És őt bizony, szóval, hogy mondjam, tehát a filmben, vagy az előzetes interjúban, filmkészítés előtti interjúban szembesült, vagy mondta el újra a saját filmnek a történetét. Úgyhogy ilyen szempontok vezettek. Aztán volt olyan szintén az első részben a Keresztény Ifjúsági Egyesületnek a nemzeti titkára, Pógyor István, szintén 51-ben börtönbe került, és 53-ban meghalt a börtönben. Ő egy világi ember, tehát nem lelkész volt, de a kiéért dolgozott, és az ő véke egy nagy koncepciós per volt, és nem lehet tudni, az ő, a 301-es parcellában van eltemetve, de az ő sorsában is nagyon sok rejtélyes dolog volt, de például nálam már nem találtunk olyan hozzátartozót, akit meg tudtunk volna szólaltatni. Ez volt az egyik, és a másik szempont pedig, amivel sajnos én azt gondolom, hogy adósak maradtunk, az az, hogy itt azért óvatatlanul is a lelkészekre koncentráltunk, és nem volt arra igazából ebben a filmben mód, hogy azt is, hogy bemutassunk néhány olyan világi, tehát olyan markáns világi sorsot, aki az egyházáért szenvedett. Úgyhogy ez majd talán egy következő filmnek lenne a feladata, de nem tudom, hogy választottam-e teljesen a kérdése, de ilyen szempontok. Meg a másik az, hogy picit próbáltuk, mi mindenképpen budapestiek voltunk, az úgy könnyű Budapesten körbenézni. Picit próbáltunk elmenni Mesterbe, és akkor így a Bán István, aki most Miskolcon él, Berényi Józsi bácsi, aki abban az időszakban Debrecenben volt, onnan telepítették ki, akkor a Sipos nagytiszteleti úr. És a harmadik szempont pedig az volt, hogy azt mutassuk be, itt főleg az 56-os megtorlásoknál, hogy mennyire sokféleképpen, tehát hogy a berendezkedő kádári diktatúra, az mennyire az egész társadalmat mindenfajta eszközzel próbálta meg nyomás alá tenni. Tehát mi sokat beszélünk a sortüzekről, meg a kivégzett emberekről, arról a 400-valahányról, de hogy azt látni, hogy itt bizony nem csak perek voltak, hanem voltak tényleg fizikai verések, amire talán a Sipos Istvánnak tiszteletről a legtipikusabb példa. De volt olyan, mint amilyen a Berényi Józsi bács is ilyen volt talán az egyházban a legtöbb, akit bizony nagyon nyomorúságos körülmények közé el lehetett jelentve, nem is a saját, hanem a családja életét tettek gyakorlatilag tönkre. És megint csak azt lehet mondani, hogy itt a világiak hiányoznak nagyon, mert azt azért tudjuk, hogy nagyon sok tanár, nagyon sok pedagógus, vasutas, presbiter, akik ebben az időszakban akár világi vonalon, akár az egyházi vonalon a forradalomban részt vettek, bizony nagyon kemény megpurcoltatásban részesültek. Van olyan anyag, hogy a 70-es években még nyilván tartják, tehát a Gulyás Lajos lánya, a Gulyás Lajos a kivégzett lelkipásztor, akit ugye 57. december 31-én visztek az akasztófa alá, és például az ő neki három lánya volt, vagy van pontosabban, és egyik lányát sem engedték tovább tanulni. És hát ez már bizony a 70-es évek, amikor azért, mert az apjuk 56-os kivégzett, lelkészadás, tehát klerikális család is, ezért nem mehettek egyetemre. Úgyhogy erre szerettünk volna egy kicsit legalább így fogódzót adni, hogy lássuk, hogy itt azért mennyire sokrétű volt a megtorlás, és milyen mélyen elágazott.
Tessék. Két kérdésem van. Az egyik az, hogy kíváncsi erre van valaki. Ez szép dolog tőlünk, de ez elég szerénynek válasz. Másik kérdés ennél még súlyosabb része, mert a film elsősorban személyes megtorlásokra, ezen keresztül közvetve persze az egyházra is, de főleg a személyes sérelmek köré épült. Elhangzott viszont egy nagyon súlyos mondat, aminek a kárát azt hiszem, hogy talán még évszázadok is fogjuk heverni, az, hogy a egyház teljes mértékben ez alatt a néhány tíz év alatt elveszette a jelentőségét. Most is nagyszerűen meg lehet látni, ha valami van, legfeljebb a katolikusok valahogy beszólnak a dologba, de a reformátusok olyan mélységesen hallgatnak, ez azt jelenti, hogy nincs is olyan személy, aki gondolna rá, hogy kérdezik őket, és attól félsz, hogy olyan sincs, aki oda lehetne menni. Tehát elveszítettük teljes mértékben a súlyunkat. Ennek a bemutatására gondoltak-e vagy, de persze az első kérdésemben adódik, hogy vajon, azért kérdeztem az elsőt, hogy kíváncsi erre valaki, hogy lehet, hogy önöket nem bántják ezért, tehát hátrány nem származik belőle. De úgy, ma úgy érzem, hogy túl nagy erőnyesen. Származik előnye? Azaz kérdezi valaki, vagy valahol van ennek súlya, hogy felterítettetek valami. Köszönjük szépen.
Húha, most jó sok kérdést tett fel.
Hát nem is csak kettő,
igen,
hogy bárcsi el áll valaki, egész mélységig, és azon túl pedig a személyes megtanulásnak az a nyilvettetlen a hívőknek a teljes lenullázását, vagy inkább minuszolását jelenti, mert ma is egy hívőre inkább csak legyintenek, hogy hát ez ilyen.
Igen. Hát ez a második kérdés, ezzel kezdem, és ez szerintem messzebb megy, és egyrészt időben előbbre nyúlik, mint a film, másrészt azért térben is. Szóval, ha megnézzük, hogy ott, ahol mondjuk Nyugat-Európában, ahol nem volt diktatúra, ott milyen szerepe van ma az egyházaknak, akkor azt látjuk, hogy az a folyamat, amit szekularizációnak, vagy elvallástalanodásnak, vagy bárminek is nevezünk, de azt, hogy a történelmi egyházaktól elfordulnak az emberek, sőt elfordítják őket, tehát ez egy nagyon erős kultúr, támadás, vagy kultúrharc van az egyházakkal szemben szerintem, hogy egy nagyon komoly változás, hogy mondjam, tehát a vallás megjelenésének egy rendkívül komoly változása ment végbe az elmúlt 100 évben, és nem csak 50 évben. Ez nem a diktatúra kérdése. Sőt, hogyha megnézzük pont az első részből, és az 50-es évekről azt lehet mondani, hogy rendkívül ambivalens, vagy ellentétes a dolog, hogy amikor a legkeményebb Rákosi diktatúra, tehát a legkeményebb totális kommunista diktatúra volt, akkor, hogyha csupán a statisztikákat megnézzük, növekedett az 50-es években a hittanórákra járók száma, növekedett a konfirmandusok száma. Szóval, hogy nem sikerült, hogy mondjam, a társadalomnak azokat a hagyományos szövetét nem sikerült igazából a Rákosi diktatúra 10 évében szétmálasztani. Tehát bármennyire is volt kolhozosítás, nem sikerült a parasztokat tiezdbe kényszeríteni. Bármennyire is próbáltak urbanizálni, vagy iparosítani, nem sikerült a társadalom alapvető szerkezetét megbolygatni. És ez látszik, hogy az egyház is sokkal inkább bele volt ágyazódva a társadalomba. És az is látszik, hogy működött az egyház és a társadalom viszonyi rendszere. És aztán a 60-as években, de ez az, amit ugye itt mutattak, hogy ha a párizsi diáklázadásokban nézzünk, vagy bármire, ez az egész nyugati civilizációban megbomlott. Nagyon nagy kérdés, hogy a kádári diktatúra mit tett ehhez hozzá, és vajon milyen mély folyamatok játszottak le volna a magyar társadalomban egyébként is. És ugye itt, amitről szoktak beszélni, és azért mondom, hogy időben is ez még 45 előttre visszamegy, ugye itt nagyon sokat feszegették már a két világháború között, amikor ugye elvileg a Horthy rendszerben hát az egyházakat nagyon támogatták, hogy vajon a népegyházi keretek, a népegyházi egyházi élet, az mennyire jelent egy hitvallásos vallásosságot. Vagy pedig ugye egy hitvalló egyházra kellene áttérni, ami bizony nagyon sok ember lemorzsolódását jelentette volna. Szóval, hogy ezt csak arra akarom mondani, hogy azt is kell tudnunk és látnunk, hogy itt azért, szóval hogy is mondjam, szóval, hogy nagyon sokan éltek valószínűleg formálisan az egyházban, és az ő leszakadásuk az a diktatúra nélkül is megtörtént volna, és ezért szokták néhányan azt mondani, hogy bizony a Rákosi rendszer konzervált formákat, és a Kádár rendszer, amikor látványosan már nem, ugye ez ebben a filmből kérdett, hogy sokkal rejtettebben, bár sokkal inkább a társadalom minden, hogy mondjam, szegletéhez eljutott a diktatúra, de sokkal rejtettebben működött ugye a megfigyelési házadon, ügynökházadon keresztül, nem olyan primeren, mint a Rákosi rendszer. Így gyakorlatilag ezek a búvópatakként meglévő folyamatok bizony végig, vagy lezajlottak, hogy mint 90 után mit láttunk, az egy nagy kérdés, ez szerintem egy nagyon mély elgondolkodásra ad alkalmas dolog, mert hogy ehhez képes kéne megfogalmazni azt, hogy mi ma az egyház feladat. Tehát, hogy csak arról beszélünk, hogy a diktatúrában mit szenvedtünk, arról kell beszélni, mert nem beszélünk róla, majd pedig arról is beszélünk, hogy vajon miket mulasztottunk az elmúlt mondjuk 100 évben. Vagy itt azért nagyon a kiegyezés óta, hogy akkor ezek a folyamatok azok hosszan élnek. A másik, hogy hogy mennyire érdekli az embereket. Ez is kettős, mert én azt látom, ez volt ennek a filmnek, vagy a kutatásnak, nem a filmnek, hanem hogy én elkezdtem egyháztörténettel foglalkozni. De én azt láttam, hogy itt most az elmúlt 10 évben ugye felszabadultak az irattárak, tehát a kutatható, ha nem is minden, nagyon sok irat kutatható. És ezek rendkívül érdekesek. És ha mi nem kutatjuk, akkor megkutatják rólunk olyanok, akik mondjuk a Tucocon nevelkedtek, a Foxy Maxit végeztek, a marxizmus-leninizmus tanszékén tanítottak, és kellő időben átültek egyháztörténészi intézet élére, és most, mint egyháztörténészek, majd elmondják rólunk, vagy a vödökről, hogy milyen volt a református egyház élete a 60-as, 70-es, 80-as években. Úgyhogy nagyon gyorsan kellett lépnünk szerintem, mert bizony már születnek a munkák. Úgyhogy ilyen szempontból van egy tudományos értékelés mindenképpen van, és már csak azért is, mert hogy ezt már Orwell megmondta, hogy aki birtokolja a múltat, az birtokolja a jövőt. Tehát az, hogy hogyan értelmezzük ezt az időszakot, ugye itt a Cinner Tibor, a jobb történész mondta ki, hogy vajon puha diktatúra volt a 60-as, 70-es, 80-as évek, vagy pedig egy nagyon kemény diktatúra, nagyon burkolt módszerekkel. Ez ma egy a politikának is egy alapkérdése, hogy vajon ezt az egészet hogyan értelmezzük, vajon a Berecféle állítás az igaz, hogy itt hihetetlenül jól működött együtt az egyház és az állam, és mindenki, vagy meg amit ugye a Kürti mondott, hogy itt nagyon nagy szabadság volt, vagy pedig azok az értelmezések az igazak, amelyek viszont azt mondják, hogy voltak korlátok, és aki a tabukat megszegte, annak bizony a 70-es években is hátrakötötték a sarkát. Úgyhogy ilyen szempontból elég nagy a tét, én azt gondolom, és ezért van érdeklődés. Már meg hát a gyülekezetekben is van, én azért azt érzem. Tessék, kapcsolj!
56-ban gimnazista voltam Pesten, úgyhogy lehet, hogy történelmi lemaradás, de Jó Sándor Pazaréti életképzés alatt László élettörténetének végét, ha megmondanám. Másik dolog, hogy ez itt a legfázabb, az egyházi felsővezetés szintjén mutatja be. De azért ugyanilyen diktatúra végighatott a gyülekezetben melyeken, és a hazafias népfront mozgalomba bekényszerített emberek, ahol nem ilyen direktperec módon való egymosásra, hanem ilyen a békemozgalomba való beillesztésébe, és a hitéletnek a háttérbe szorításában a gyülekezetek is igen sokat torzultak. Tehát nem csak amiatt, hogy volt egy ilyen szignifikáns kollaboráció a felső egyházi vezetésben, sokkal több romlott a gyülekezeti életnek az összetartozás és hitbeli egysége nagyon erősen megromlott. És én talán szeretném a véleményem kérdezni, hogy ön hogy látja, mert mondjuk vezetőket lehet újakat választani, de az egész egyház történetben én úgy érzem, hogy a krisztusi alapokról újra kellene építeni az egészet, tehát nem csak egy befejezés, hogy új vezetők legyenek a tetején.
Jó Sándor és Tomatikus, ugye? Hát Jó Sándor megmaradhatott Pasaréti lelki pásztornak, úgyhogy a 81-ben hagytaná meg, ezt nem tudom, de... De ugye, amit itt a Ravasz László viszont nem, de ahogy itt a Ritó professzor mondta, hogy ő 56 után visszaegy, hogy 53-ban, tehát 48-ban egy nyugdíjazát mint püspököt, de 53-ig prédikált a Kárpátalján, Budapesten a legnagyobb, meg a történelmi nagy gyülekezet, mondjuk az első az egyenlők között valami úgy fogalmazhatnánk meg. És utána ő Terezki Albert az állami felügyelet a segítségével lemondatja és nyugdíjaztatja. És utána, hogy 56-ban az egyház, tehát a közegyház visszahozza, bár nem akar semmilyen pozíciót vállalni, de a Kálintén szívesen prédikál, és prédikál is aztán 57-ig, amikor újra elmódítják, és onnantól kezdve ő leállítja újra visszaszorul, és nem engedik. Szóval semmilyen megnyilvánulást nem engednek neki. És 80, jaj, nem akarok utasságot mondani, de 1992 éves korában hal meg, úgyhogy gyakorlatilag szinte 20 évig teljesen hátra téve élt között. Hát között nem, szóval én nem értem, de hogy a református egyháznak. Ugyanez a Papp László sorsa, akiről itt sok szó esett, és érdemes rá is emlékezni, ő püspök helyettes volt az 50-es években, és a Teológiai Akadémia dékánja. És minden fiatal teológus, vagy minden teológus azt mondja, hogy ő egy ilyen szigetet tudott a kutatásában teremteni. És az ő történet nagyon érdekes, őt 56 után a Szállami Egyházügyi Hivatal püspöknek akarja megtenni, mert ugye egy, az ülekezetek számára is egy elfogadható, hogy mondjam, nagy tisztességnek örvendő ember. És Papp László nem vállalja, azt mondja, hogy ő ezzel a kardinálban. Akkor megpróbálják őt ügynöknek beszervezni, és Papp László azt mondja, hogy nem. Akkor megpróbálják őt bírósági perbe keverni, viszont őnek olyan hihetetlen, hogy nemzetközi tekintélye van Hollandiában, vagy nagyon sok helyen hívdoktor, hogy ebből egy nemzetközi botrány lett volna, és a kádárítok, amikor éppen le akarják vezetni az ENSZ napirendjéről a magyar kérdést, akkor nem hiányzik, hogy egy nemzetközi tekintélyű professzort a bírósági vádlottak padjára ültessék, így jött akkor a belügy és a pártvezetés között nagyon komoly húzavona van, mert a kemény vonalás az AVH-tól megörökölt kádári rendőrség az pert akar, a pártpolitika nem akar, és akkor végül is az lett belőle, hogy lehelyezik őt egy tolnai, kitelepített svát faluba, ahol már református, nem is volt református, de református sincsen, kihelyezik őt a teológiai professzort, négy gyermeket, kicsi gyermeket nevel, kihelyezik őt segédlelkésznek. Úgy, hogy nem a kongra, tehát nem kap állami segítséget, gyakorlatilag a gyereket nem tudja iskolázni, nincs iskola, akkor semmi nincsen, mert ezt úgy képzeljük, egy zsák út vezet oda, még talán földünk van. Úgyhogy teljesen elvetették az életét, és akkor ők megpróbálják ügyfelni, tehát a hollandok összefognak, hogy meghívják őt vendégprofesszornak, hogy ha már itt van nem jut, akkor majd ügyfelni, és nem engedik őt ki, tehát se őt, se a családját. És ő is úgy hal meg a 70-es években, hogy gyakorlatilag, szóval nem is tudom, hogy mi a legjobb kifejezés rá, de hát teljesen elfeledve, eltemetve élő emberként. Semmifajta lehetőséget nem kap arra, hogy ő akár az egyházban bárhol máshol megnyilatkozzon. Úgyhogy ezek az élettörténetek. És ugye a gyülekezetek kívül meredik hatott, ezt önök jobban tudják, és ezt akkor majd vissza is kérdezni, hogy önök hogyan élték meg egy időszakot. Én azt láttam a kutatások, hát ugye ezek nem személyes tapasztalatok, mert a kutatások alapján, hogy amíg az 50-es években, ugye, tehát 45-ben végül is egy virágzó intézményekkel gazdag egyházi intézményrendszer áll az országban. Ugye el kell venni az iskolákat, meg kell szüntetni az egyesületeket, el kell venni a földeket, a püspöket le kell mondatni, a rezidensokat be kell zárni a börtönbe, tehát hogy mondjam, az egyház intézményrendszerét kell szétszilálni. Ez az 50-es, be kell zárni a teológiai és társadalmi teológia, össze kell venni az egyházköröket. Tehát egy nagyon látványos, hogy az egyház ilyet nagyon látványos visszaszorítása, gettósítása zajlik. Most Kádárnak mindezt már nem kell megcsinálni, hanem megcsinálta Rákosi. Tehát ő már egy olyan egyházat, vagy egyházpolitikát örökölt, ahol már végül is a dolgok mennek a maguk útján. Tehát a Kádáriknak, és ugye megvan már az állami egyházi hivatal, már kialakult a technikája annak, hogy az egyház belső autonómiájába hogyan kell beleszólni, hogy megfelelő püspöket, testvéreket kell kinevezni. De nem már a Kádárnak mind nem kell törődnie, hanem már csak működtetnie kell a rendszer. És ez itt a nagy bibi. Amikor egész kádári politikáról beszélünk, akkor már nem látjuk ezt a nagy látványos megtöréseket, mert már nem kell. Viszont éppen ez az időszak, amikor a legjobban ki tud épülni egy olyan besívói rendszer, egy olyan hálózat, egy olyan információ, nem csak egy információs rendszer, hanem itt többször megfogalmazódik, és ez a kulcs szó, hogy a bomlasztás. Hogy itt már az a cél, hogy az egyház életét belső részét bomlasztani. Lehatolni a gyülekezeteki. Ő azért csinálják a nagy ügyeket, amilyen volt a 61-ben a hitvalló ügy, hogy 300 református neve került fel egy listára belül, tehát a politikai rendőrség listájára. A akiket megfigyelnek, akiket be akarnak szervezni, csak azért, hogy megnézzék, hogy ki a gyengé látszem, ki az, akit a munkahelyén keresztül, a gyerekén keresztül, a feleségén keresztül meg lehet fogni, beszervezni, beépíteni abba a működő gyülekezetbe, amelyik él, virágzik, ott züleszteni a mindennapi életet. Ez az egyik. A másik pedig, hogy amire a Kálvárék rájöttek, hogy az ifjú mindenki rájött, az ifjúságban van a hangsúly. És ezért, hogyha megnézzük a pártpolitikai határozatokat, az a néhány, ami foglalkozik még az egyházpolitikával, az kifejezetten az ifjúságra koncentrál. És nem tudom, hogy az idősebbek hallottak erről, vagy emlékeznek rá, hogy én például találkoztam 1958-ban egy olyan határozattal, amelyik azt mondja, hogy az ifjúsággal csak iskolai keretben foglalkozott a lelkész. Tehát templomi hitoktatás, templomi konfirmációs előkészítés, hova tovább. A lelkész által szervezett sport, pingpong, kirándulás, de ez itt taxatíve föl van sorolva, hogy a lelkész nem szervezhet pingpong alkalmat, a lelkész nem viheti el a gyülekezet fiatalságát kirándulni. Én nem tudom, hogy itt Szegeden, vagy egy Budapesten nem hallottam arról hírt, hogy iskolákban hittanoktatást szervezhetett volna a lelkészben. Hogy ez így meg volt engedve, praktikusan nem működött. Ez egészen az.
Én azt tudom, hogy az anyósom most töltető egy iskolának igazgató helyettese, és akkor most nézegettem ez a 30 éves jegyzőkönyvet, és teljesen elboldogva mesélte, hogy ezeket el kell, ezeket közé kellene tenni, mert ott ebben a kis parkban, a Palimbán, ott tényleg működött az iskolai tanultatás, de úgy, hogy az iskola igazgatója és az iskolai jegyzőkönyvbe vezették, hogy az iskola igazgatója bement a hittanoktatásra és az iskolaira, és ott a gyerekek előtt többször lehülyézte a papot, tehát ez egy katolikus falu, ez egy katolikus papot. És ahogy, tehát hogy ez erre volt jó, hogy ott meg lehetett alázni vele, és akkor ez arra is jó volt, hogy ez is bele került, azt hiszem, nem csak, hogy lehülyézik meg, hogy megalázza, hanem ott nyilvánosan akkor tehát elmondta ezeket a süketeléseket, hogy az a papok azok miért találták ki Istent, hogy a saját zsebüket megtöltsék, stb. És ezeket bevezették a jegyzőkönyvbe, vagy az is benne van, hogy tehát az is benne volt, hogy így tanulákon bevetették, ott a gyerekektől kérdezték, hogy na, mit mondott a pap, és akkor, hogy az nem úgy van. Tehát, hogy ennek ez volt az egésznek a lényege, és tehát az anyósom azzal, amikor ezeket olvasta, akkor azzal jött haza, hogy ez borzasztó, és ezeket meg kéne jelentetni, hogy az ember lássa azt, hogy itt mi ment.
Ugyanakkor csak még egy mondat, aztán, hogy a másik fele viszont az, hogy ugyanakkor szóval az is igaz, hogy nagyon sok múlott a helyi közösségen és a helyi vezetőn, tehát számos olyan történet is lehet, és gondolom tudnának elmesélni, ami viszont arról szólt, hogy a pártitkár és a templomba járatta a gyerekét, vagy a tanácselnök, és hogy bizony a helyi lelkész ügyességén, eleményességén, személyiségén, a gyülekezet összetartásán, akarásán is nagyon sok múlott, és hogy tényleg a helyi hatalmi elitnek a képviselői is. Szóval nem volt azért ez olyan homogén, ez a diktatúra. A diktatúra volt, de a megnyilvánulása az egyes konkrét helyeken azért nagyon nagy szórás mutatott. Úgyhogy, és ráadásul még azt is hozzátenném, hogy szerintem, ha végighallgatnánk élettörténeteket, akkor azért nem mindenki, de furcsa módon abban is igazság van, amit itt azok mondanak el, hogy nem volt ez már olyan kemény időszak. Szóval, hogy meg lehetett élni azért a templomba járni, meg lehetett élni a vallásosságot, az emberek hitét. Szóval, hogy én azért árnyalnám még ezt a képet is, mert akkor jutunk közelebb az igazsághoz szerintem. Nem tudom, hogy...
Annyit, hogy 57-ben még lehetett a gimnáziumban iskolai itt a Rajan Őrben, 56-ban azt kezdtünk a gimnáziumban, voltunk 36-an, abból bizony 20-at letartóztattak. Akik ugyan csak néhány évig voltak börtönben, meg tovább tanulásra megfosztották, és akkor utána később Bécsbe fejezték be, meg nyugatonnan a tanulmányokat. De mondjuk a Szilágyi Dezső téli ügyekezetben nem egy nem papi segédlettel, a Kisági Biblia körben még 64-ben is jártunk a Budai hegyekbe, rendszeresen kirándulni, és ilyen csendes állítatokra. Minden felnőtt vezetőt és egyetemistát, még 64-ben, akik itt közöttünk voltak, ellenőrzött a rendőrség.
A CIA
előtt egy
gyűrűk,
mert
nagyon sokat ott van.
Tehát, és a másik, hogy azért mielőtt még egy ilyen apoteózist állítanám ki a Kádár rendszerről, azért azt is kell, hogy az egész társadalomnak a szétszállása, a paraszti birtokok kollektivizálásával az 59-ben a Kádár rezsimhez, és nem éppen békés eszközökkel. Adható is még 61-62-ben is a megtorlások és kivégzések igen erősek voltak. Tehát egy kicsit egy ilyen hajnal Ferenc József féle megítélés alá lehetne hozni, hogy egy igen durva, igen embertelen terror után volt egy politikai kiengedés és egy nagyon jó összpolitikai vonal, ilyen kotta, amiből ezt a zenekari szólalmat el lehetett játszani, amiben egy volt a lényeg, hogy ez a viszonylag lazán diktatúrában az embereknek az önálló gondolkodásától is meghozza, hanem legyen egy ilyen, nagyon jól mutatta képileg a Pilna, Rátonyi féle, Honti Anna féle operett, helye lehetett kis úttörőtáborban menni, de például minden sportesemény, minden ifjúsági foglalkozás vasárnap délelőre szerveztek, hogy ne lehessen elmenni az istentiszteletre.
Igen, ugye a Kádár rendszerhez még annyit érdemes ugye hozzátenni két dolgot. Az egyik pont, amit említett a paraszti birtokok, tehát ami Ákosnak nem sikerült az 50-es években, az Kádárnak sikerült a tértesítés, a szövetkezetés és a magángazdálkodás felszámolása. És ez még egy dolog jár. Hogyha megnézzük, ugye itt milliós nagyságrendről van szó, amit ugye a film is jelzett az új panelbirodalmak fölépítését, az új lakótelepek, ami, hogy mondjam, ha egy egyén vagy egy család életét megnézzük, ez egy hihetetlen életformaváltás. Ugye nem tudom, hogy hány templom épült az a lakótelepekben, hát ugye a 90-es évek után ilyen missziós templomok. De kialakultak új városok gyakorlatilag, vagy lakónegyedek, annélkül jobb templom épült volna. Szóval ezeket a, hogy mondjam, nem alakították ki a feltételeit, nem is kellett már ezeket az embereket eltekenni a templomtól, mert nem volt hova járni. Szóval, hogy kialakult, tehát egy hihetetlen gyökeres életmód változáson megy át a magyar társadalom egy nagy része, és ebbe az új televízió által, Rátonyi által diktált, vagy mutatott mintában már nincsen templom. Aki viszont még mindig templomba akar járni, azt már valóban nem torolják úgy meg, ahogy 56 előtt. A másik pedig, hogy amit említettem itt 56 után, tényleg tehát 5 éven keresztül rendkívül erős megtornás van. És ugye ez is más, tehát pszichikailag más, mint a Rákosi rendszer. Mert a Rákosi rendszerben az emberek talán még sokan érezhetik azt, hogy itt lesz változás, hogy valahogy ugye fél lábon is, guggolva is kibírjuk. De 56 után, amikor az emberek azt látják, hogy bár 10 éven keresztül ment az amerikai propaganda a rabnépek felszólítására, és akkor itt volt 56, itt volt a pillanat, akkor semmilyen nyugati segítség nem jött. Tehát, hogy a nagyhatalmak is, hogy mondjam, berendezkedtek egy hosszú távú státuszkóra, amiből emberi belátás szerint nincsen kimenet, ez egy hihetlenül apatikussá tud tenni embereket, családokat, és ez megint csak a megtorlás. Ha megnézzük azt, hogy hány embert Tehát több tízezer ember ellen indult eljárás. Még hogyha nem is került mindenki börtönbe, de nem lehetett tudni, hogy a következő pici dolog, ami ellene fordítható, az nem börtönt jelente. Hány embert küldtek el? Hát minden faluban, ha megnézzük a forradalmi bizottságok vezetőit, nagyon sokszor a tanító volt az. Ezeket az embereket ötkapták, mind áthelyezték másikba, kiszakították a saját közelükből. Szóval, hogy itt az ember, tehát tényleg minden családra szinte lebontva lehet találni valamilyen megfélemlítést. De ezeket az embereket, és anélkül tényleg, hogy lehetne várni valamilyen változás, vagy valami ellenét. Szóval akkor hogy lehet ettől a közektől, vagy társadalomtól várni azt, hogy miközben ugye az egyház és Berecki és az ellenforradalomról beszél, hogy a templom fele forduljon, hogy az egyháznál keresse a menekvést. Ha még ennek ellenére is ott keresik, hát Istenem, akkor már nem kell őket annyira elnyomni. Úgyhogy én így látom ezt a kádári egyházpolitikát.
Szép gyülekezeti szinten nagyon sok függött attól, hogy milyen lelkész volt, tehát valóban hitben, hogy járt, mit vállal. Én szegedi vagyok, és hát ugye itt Bakó László volt az esperes. 50-es években, azt hiszem 51-ben helyezték, hogy a dr. Szabó Mihály, talán ismert a neve, Debrecenből, pont a szolgálatai miatt. De itt a Bakó László idejében folytatta heti rendszerességgel kétszer is a szolgálatait például. Ugye aztán Bakó Lászlót elhelyezték Stavajdra. Éppen ezért. A honvédtéri gyülekezetben később alakult, Serez Zoltán. 50-es években végig, én 60-ban végeztem, akkor átmenetileg elkerültem Szegedről, de addig működött egy nagyon komoly ifjúsági gyerekmunka például, és kirándulások is voltak komoly ifjúsági, hiszem is a bibliaórák gyülekezetben, komoly gyermekmunka, olyan 100-120 gyerek volt, és jó néhányan benne voltunk a gyermekmunkában, rendszereset előkészítőkkel, közösen vele, közös indulással, aztán kis csoportokba ott több helyen vezettünk. Ugye a későbbi főnököm gyerekei például hozzá az én csoportomban jártak. Ezt csak azért mondom, hogy szóval sokat számított az, hogy ki a lelkület és a vállalás. Úgyhogy mi ilyen értelemben abban az időben nem nagyon éreztük helyileg és személyben, hogy tehát az országos helyzetet.
Igen. És a munkahelyén, tehát ha kilépett a gyülekezetből, az, hogy templomba jár?
Csodálatos kép, én orvos vagyok egyébként, és férjem gondok volt itt, tudták rólunk, hogy kik vagyunk, kantorizáltam, akkor tehát kis szóval eléggé benne voltam mindenben. Soha senki nem szólt. A férjemnek a főnökkel most annyit mondott, hogy de mindre legalább ne az ügyeletes asztalon hagyként a Bibliádat másnapra. Ennyi volt. No, ilyesmi jött aztán, hogy éppen lelkész jellemző módon, nem akarok nevet mondani, Kármintéről a fülébe jutott, hogy úgy próbál értani, hogy puhatolozik, hogy a férjem rendesen végzi a munkáját, ugye, orvosi munkáját. Mert házi közösségek mentek, elég körülményekhez képest elég aktívan éltünk helyileg, és környéken is voltak gyülekezetek, a lelkészek, akik vállalták. Mi rendszeresen Miskabácsval, Dr. Szabó Mihályra, rendszeresen jártunk át Kiszomborba végszolgálni, úgymond szeretett vendégségre, egyes nagymezővásárhelyi gyülekezetekbe, aztán évtizedeken keresztül, ennyi két havonta délvidéki ébredési lelkész, aki nem lelkész, aki miska vagy, de főleg lelkész találkozókra. Szóval ahhoz képest mi elég szabadon éltünk, és nem tudom, talán a nyitságunk miatt, meg hát itt hogy vezet Isten. Ugye a zsidók 11-ben is úgy van, hogy egyesek hitáltal megmenekedtek Kardélyétől, ettől, attól, abattól, mások hitáltal Kardélyre hányadtak. Szóval úgy gondolom, hogy ez Isten vezetése, munkája, hogy kit, hogy. Minket tulajdonképpen jó, legalacsonyabb fizetés, nem jelölteti jutalom, itt az ember maradt. De tulajdonképpen egyikünknek se tett semmi baj abból, hogy nyíltan és meglehetősen mozgalmasan tettük meg a tekintetben az életünket. Egyébként Miska bácsi és valaki szólt, hogy határozat van az internálásáról, és hosszú idő keresztül mi szoros kapcsolatban voltunk, voltak úgy, hát készenlétben, és ha éjszaka megállt egy kocsi a ház előtt, akkor várták, hogy most jönnek értünk. Aztán ezt megúzták, hogy az Isten megoldta őket, de így. Eltekintve attól, hogy ugye kormányzó gyűrűs végzettséggel és legfelső bíróságon helyettesített, föl akarták vinni. Egészen az igazságügy miniszterig jutott, igen, azt mondták, hogy nem vagy Szabó elvtárs, csak hihet minden, csak ne agitáljon. Hát mondta, hogy ez volt, hát mondta, hogy leszem vállalja, és az akkori egyértelműen az evangéliumról a miniszternek, ugye a vezetővel, Rákosi időszak volt még, azt hiszem, nem tudom most már pontosan, de odáig bizonyságot tett. Na, de ő is táblabíróságból, meg ilyesmiből, ugye vállalati jogtanácsosként végezte a szakmai munkáját, fejezte be később, és mondom így, hogy sokáig várták azt, hogy na, mikor viszik el. Na, bocsánat, ha túlsat beszéltem, kicsit bemelegszem, ha ezekről az emlékekről van szó.
Mondjuk én csak egy ilyen pici adalékot szeretnék, hogy nyilvánvaló, hogy attól is függött, hogy mennyire homogén egy mondjuk egy kis faluközsége, egy város, hogy az már kevés nehéz lenne, egy-egy gyülekezet. Én egy kis svábfaluban laktam, ez egy katolikus község. Egyszerűen ezzel a községgel nem lehetett mit csinálni. Hát ott mindenki templomba járt, most mindenki most már nem mindegy, de hogy ez most életforma volt neki, de ott egyszerűen arról nem volt szó, hogy most akkor mit, tehát az egész falut nem ültetetik. Jó, hát a pedagógusok nem jártak, a gyerekeik már jártak. Hívtadórák simán voltak. Tehát egyszerűen mondjuk nyilván más volt, de mindig azt mondom, hogy azért a közösségben óriási erő van. Tehát ami azért annak van nyomása. Szóval azért mondjuk egy falut így ilyen értelemben teljesen padlóra tenni nem lehet. Az a második a családom a belül is, édesapám még ott az 50-es években, persze keményen volt, hogy tak ilyen érte, nem lehetünk mi azt kemény. Kitették az állásabban, kitették. De meg mondjuk valóban még a 70-es évekig terjedt ez keményen, illetve olyan értelemben keményen, hogy így fű alatt. Mi például egyházi iskolába jártunk, mind a hárman, a legkisebb gyerek, a negyedik már nem. És hát mondjuk azért azt egyértelműen megmondták, hogy mondjuk pedagógus pályában ne is jelentkezünk. Hát szóval az nonsens, hogy esetleg, hát a valaki mondjuk én esetleg találom volna önnek, hát ugye azt még nem is talán számolták a pedagógusok közé, mindegy, szóval találom. Na most, ilyen azért volt valóban. A bátyám például jobbra szeretett volna, mert őt sem lenni. Hát mondjuk azt a kicikizést, amit a felvételével vele művek, nem is vették föl persze. kezdeni egymás után.
A
budapesti lakosnak voltunk jelenkezve, hogy könnyebb legyen gimnázium. Mondjuk a gimnáziumból szóval azért éreztük, hogy itt mondjuk a pályán van, de fölvetődött még a szülőkre, és esetleg már ne ott érettségiző, hogy ne az legyen beírva, hogy katolikus leány gimnázium, vagy ezt elmondani. De valahogy én nem tudom, én még azt sem mondom, hogy azért az erősítem. Valahol a fiatalos merszség, vagy valami, azt mondom, meg a hűség viszont az iskolához, hogy nem akiktől ennyit kaptam, hogy azokat nem fogom cserben hagyni és hátat mutatni azért, hogy... És valahogy ez az a fiatalos bizakodás is talál, hogy hát ha ezért nem fogom fölvenni, hát veszítenek egy jó embert. Szóval tényleg így mentem a felvételézni, mondtam, hogy nehogy kinyitott a nagy szállatot, meg mit tudom én majd, csak ott, hát azt sem tudtam ki az a tanár, az volt a pártitkára történet talán, aki felvételiztetett. Meg is kérdezte persze, hogy és akkor miért jelentkeztem? Hát tényleg nem kezdtem el, így akarták a szülők, meg nagymama, meg izé, meg nem is igazán. Hát úgy szépen elmondtam én, tudtam, hogy tudom, tudtam, hogy nagyon jó sikerült, tehát nem lesznek, fölvettek. Később Lápiószalén volt egy olyan helyzet, amikor, hát mondjuk szakmailag is elismert voltam, agilis is voltam, rátermet is voltam, sok minden, ez egy adottság, ez nem büszkeség. Volt egy nehéz helyzet, amikor, és ott templomba jártunk, amikor vezetőrokonő kellett volna. És akkor ugye eljöttek, hogy hát tényleg a pártitkárnak, a tanácsának, hogy hát én onnan egy idékkel, hát jó, hát nem bánjuk, ha elmegy máshova, csak itt lejár. Annyira szeretnék, hogy elvállalná a vezetőséget, méghozzá egy ilyen bázisokat, ahol 10 csoport voltak. Én elvállalom, de hát én nem megyek át másik dolgokba tennomba. Hát én vagy elmegyek ide, és akkor kész vagy, vagy hát akkor nem vállalom. Ez már 70... Hú, nem. 81-ben volt. Mondjuk. 81-ben volt. Hát nem volt mit tenni. Most lett volna mit tenni. Nem volt mit. Szóval ilyen is, olyan is, de az biztos, hogy burkoltam még, ment, de hát attól függ, hogy ki hogy érte ezt meg. Hogy apukám is, amikor kitette az állásából, akkor most ezt tragédiának érte meg, vagy egyszerűen, hát akkor el kellett onnan menni, és nem máshova is, és nem tudom én. Szóval nem, ha nem úgy éli meg az ember, biztos, hogy az elviselés, és persze ezek semmi ahhoz képest, amilyen kemény átadételek azért voltak. De mondjuk azért nem azt mondom, hogy nem gondolkodom el, például a mai napig is azt mondom, hogy a bátyámnak az élete bizonyos fokig félrecsúszott itt. És hogy végül is tönkretették, ha úgy vesszük az élet. De hát ez azért az Isten kezében. Ez csak ilyen emberi reláció.
Mondjuk pedagógiai vonalon itt is egy főiskoláról közel kortársak párival alattak, mert a tanárképző, onnan egy pár lány kirakta a pont a hitük miatt és a gyülekezetbe, a házi közösségben való járásuk miatt.
Képzeld, hogy nekem az az érzésem, hogy a diktatúrának az a legnagyobb ereje, hogy ugye az egyrészt leasonizálja az embert, és szóval a nagy testvér figyel, hogy az ember szinte úgy érzi, hogy ez volt, hogy neki úgy kell cselekednie, ahogy őre elvárják. És tulajdonképpen így, megmondjam, hogy beindított az emberek fejébe, szívébe egy programot, és az emberek elkezdenek azt szerint gondolkodni és cselekedni, és maguk, mivel elhiszik azt, hogy a diktatúra ott van, jelen van az életükben, ezért magukat teszik az emberek a diktatúrának az engedelmes szolgáira, és ezt meg tudja az erősíteni, hogyha van a környezetükbe kevés, aki ezt a diktatúrát képviseli, mondjuk egy pártitkár. Mert az rengeteget tudott az adott közösséggel rombolni. Mert az én véleményem az, hogy például hát én nekem is eléggé mánia, amit történelem talán beszélgetni az idősekkel, és ott, tehát megvolt az is, hogy lehetőzik a gyerekkel, hogy ne menjen orvosi egyetemre, mert nincs sok esélye, és lehetőznek a lányának, nem tudom, én legalábbis így gondolom, vagy így tudom, hogy így volt, hogy ez a betelőszeretettel tartották távol az orvosi pályától és az elkészeknek a gyermekeit, és akkor volt olyan, hogy elment a lelkésznek a lányát felvételizni, és hát orvosi évben felvételi egy lelkész gyerekétől, mi a kettő, az egyik bizonyítsa, hogy nincs Isten, másik megkérdezték tőle, hogy szoktál-e apáddal vitatkozni. És akkor itt ez a lány, ez éppen, tehát valahogy szerintem Isten megadta neki a választ, hogy azt mondta, hogy hát már sokan megpróbálták előtte bebizonyítani, hogy nincs Isten, és hogy nála sokkal okosabbak, és egyiknek se sikerült egyértelműen, és ő nem érzi magát olyan okosnak, hogy most ő még egy próbát tegyen. Másiknek, hogy miért vitatkozna édesapjával, amikor édesapja a szakterületén annyira járatos, hogy félkézzel lesöpörni az ő élveit. Szóval, hogy egy ember ilyen talpra esetten, én úgy érzem, hogy amikor egy ember így megszólal, akkor az emberek így hirtelen, tehát az emberekről hirtelen így akkor lehullik az a diktatúrának az a rájuk magukra vett igája, és így az embereknek egy kicsit így az embereknek a fejében, szívében ilyenkor egy kicsit világosság gyúlik, hogy mit is csinálunk mi tulajdonképpen. Mert például ennél a lányban is aztán jött egy ember, hogy úgy tudta meg az apja ennek a lánynak ezt a történetet, hogy ment hozzá egy ember, hogy tudott, hogy a te lányod a nap hőse. Te lányod a nap hőse. Hogy ilyen talpra esetten megválaszol. Tehát az emberek elé a fészint egy tükröt tart ez az adott válasz, és azt mondja, hogy most tulajdonképpen most mi hülyék vagyunk, mert hülyék vagyunk, mi magunkat teszünk a diktatúra szolgáira. És van egyébként ellentétes példás, 80-as években, amikor édesapám már a főiskolában tanított, és akkor, hogy 5,5 pont, még ilyen 15 pontos felvételi rendszer volt, és 5,5 ponttal fölvettek embereket, és volt egy hívő, aki 11-valahány pontot szerzett, és akkor a párt, egy alkoholista pártitkár azt mondta, hogy nem, ez az ember nem vehető föl. Édesapám volt a felvételi bizottságnak a jegyzés. Miért? Azért, mert a vallásos meggyőződése miatt pedagógusi pályára nem alkalmas. És édesapám volt a jegyzés, azt mondta, hogy ő ezt nem írja be. Fölállt, kimáll, és akkor nem írja, nem véd, és akkor próbáltam. 5,5 ponttal fölveszünk, és olyan 10-valahány ponttal nevelnénk föl ezt a lányt, hogy tehát ez nem, de nem lehet fölvenni. Ő nem ugye, édesapám fölállt és kiment, és az elnök kénytelen volt maga kezébe bevezetni, és édesapám nem is hitelesítette ezt a felvételi jegyzőkönyvet. Kénytelenek voltak mások megcsinálni, de szóval mondom, valamikor úgy tényleg lehullik a diktatúrának az a képzelet gyümölcse az emberekről, valamikor nem. Ez különböző. Ott gondolom abban az orvosi felvételi bizottságban nem volt ilyen hithű marxista. Itt ebben volt egy ilyen alkoholista pártitkár.
Szerintem nem ennyi kell világ. A beszélgetésben próbáljuk viszonyulni a részvászon, mert ha lehetne, mert végül is kicsit mindenkinek van ilyen tapasztalat, ez az élmény, hogy ha van más egy, de...
Ennek most már érdekes dolog.
Téma ez nem, tehát maga az egyháznak az élete.
Érdekes dolog tapasztaltam, hogy az értetlenségről volt szó, hogy érdekes, hogy rossz hova egyszerűen, mint az értetlenség, hogy van az, aki szinte fél ember a templomban. Úgy önmagától fél. Mint hogy fizikailag egy barlangban fél mindenben menni. Mondjuk fél egyszerűen ebben a templomban, amit hallottam.
Szerintem a... Ja,
bocsánat. Mi ez, hogy így mindjól lehet ügyetőek mondtára? Egyáltalán egy soros említettel.
Én sokkal veszélyesebbnek tartom ezt a fuga, ilyen
diktatúrát,
mert az nagyon igaz, ami a Sikos lelkész mondta, hogy azt mondta, hogy ne csinálunk belőletek mártőt. Szóval, mert minden helyzetben legyen az ilyen egyház, vagy más jellegű dolog a politikai. Szóval, amikor kemény a diktatúra, akkor mindig van egy igazán hithű, most mondom, ez még vallásra, egy olyan ellenállás és egy olyan mag, akik köré, még ha nem is mernek csoportosulni, de akiknek súlya van. És addig, nem véletlen, ugye, hogy általában azokban az országokban, és ott, ami nehéz az időszak, akkor sokkal nagyobb az összetartás, és akkor a tüzes kemencébe megjön, és tiszta, tehát akkor sokkal tisztább. Amikor jön ez a, hát már nem is olyan, akkor elkezd langyosodni, higulni, és gyakorlatilag súlyát veszti, hitelét veszti, az egyház hitelét, de mondom, ez bármire rá lehet, de most erről beszélünk, és az emberek szívébe egyre jobban az a üresség, az a langyos íz, megfelel nekünk, jó ez így, és észrevétlenül kezd kicsúszni a talaj, meg a hitelesség, mondjuk egy ilyen egyházi belkekből is.
A félelem is visszatérve még egy pillanat, hogy hát az átjárta az embert akkoriban, tehát anélkül, hogy nagyon akarta volna, félt. De maga sem tudta sokszor, hogy mitől, de fél. Mert diktatúrában valahol ott bujkál az ember szívéből, hogy honnan a munkánakból tudja a felvételizhető bizottságnak a elnöke, a pártitkár, aki jelen van, hogy az a lány, az vallásos meggyőződés, amikor erre igazából
nincs
szó a felvételi. De mégis tudnak valamit. De honnan tudják ezt a valamit? Tehát honnan, hogy egy kazal besúgó szaladgál az emberkörül, és akkor fél mindig. Amikor elmentünk a csendesetekre annak idején, akár kisgyerekként, akár már nagyobb gyerekként, akár a 80-as években, és mindig bujkálnunk kell. Biatorbágyra jártunk ilyen gyerekhetekre, állandóan mindig mentünk kirándulni, de mindig a tanulós bácsi mindig mondta, hogy csöndbe menjünk, és akkor ne énekelgessünk, nem feltűnősödünk, csak így szépen bókázzunk az erdő. Még aztán néha valami tisztáson leülünk, akkor van egy videó, de mindig az emberben így az idősebbek is így beletették, hogy itt félünk. Ha a holland emberek hozták ki az iratmissziós könyveket, akkor éjjel két órakor állunk a szelén, a parókára pakoltuk ugye a rekeszekből a könyveket, amiket utána édesapán terjesztett, nem keveset kockáztatva, mert ott voltunk már mi is 18-an vagy egy gyerekek. Szóval itt is elhangzott egyébként a Szamos Közinek a nevője, az püspök volt, Szamos Közi Brunnerék, püspök alatt. Szóval ezek ilyen félelmet gerjesztettek, hogy édesapámtól is hallottuk, hogy hát ezt az kamaszt, és akkor nem lehet is félelt, hogy így remegett. Szóval megláttuk, hogy ott voltam Debrecenben, amikor a Bartha Tibor ott volt a püspök, gimnazista voltam ott. A Bartha Tibor végigment az udvaron, ott mindenki vigyázálásban merett így, és így ezt halálkomó gyerek. Ott voltam hogy hívják, amikor volt egy ilyen partának, volt az öreg partának, volt egy ilyen valami nagy, nem tudom, milyen ünnep, nem tudom hány éves lehetett, és akkor tele volt tisztel, ugye, a emberekkel, és még gimnazistaként ott szolgáltunk, ugye, vittük a hidegtárgat, és akkor ugye beszélgetnek az emberek, a Martának a kezén volt egy piszok nagy pecsétgyűrű, azért így megkocintotta a poharat kétszer, abban a pillanatban. Amikor még most ide jöttem lelkészen, 10 éve, a lelkésztársaim, akik átértékeznek a Bartának itt az uralmát, ezek még most is félnek. A bölcsvétől ugyanúgy félnek, mint hogy a Bartától félnek. Mit fog szólni a püspök úrnak a evangelizációt? Meghívni. Mit fog szólni? Hát mit fog szólni? Szóval átitatta ezeket a lelkészeket a félelem. Szóval ez, nem is tudom, hogy ez egy olyan szörnyű dolog volt, és nem csak az egyházban. Hát ilyen nagyapám meg édesapám lévőjé egy csomó lelkészt megismertem. Hát, meg hallottam a történeteket gyerekkoromtól kezdve, hogy gondoltak a gyülekezetek. Maguk a lelkészek voltak sokszor a besúgói, a presbitereiknek. Hát persze, hogy nem ment oda a presbiter a templomba, amikor tudta, hogy a lelkészének nem mondta két szót őszintén. Még itt nem is hitről, hogy valami ilyen dolgokról van szó. Vagy amikor a lelkészek maguk beszélték a hitoktatásról, hogy egy embereket. Hát oda jutott ez a dolog, hogy Budapesten, amikor édesapámat a Nagyvárad téri gyülekezet lelkésznek, hogy meghívott a 10 év alatt ott van, és akkor a 50-en voltak templomba a választói gyűlésen. 50 öreg nénike, egy pár öreg bácsik, ugye. A Budapestnek az egyik legnagyobb gyülekezet, az előző lelkész olyan sikeres egyházpolitikát hajtott a végül, ugye az instrukciókat lehet, hogy nem durván, meg nem érve, de olyan sikeresen csinálta, hogy nem maradt senki, csak néhány öreg asszony. Szóval ez is sokat beszéltem, csak a félelemnek ez a lehet, hogy még mindig benne van, sokan emberben ez a félelem.
Történész rájöttem, hogy nem szabad kérdezni a jövőről, mert ez a múlttal foglalkozik. Nyilván sok kedves szerető volt, de volt egy kulcs ezzel, és ő most jelenleg nagyon emlékszik. És hát végig vitte a filmet, az egész filmet. Hogy látja? Én most igazán egy jövőről kérdeztem, mert nem szabad, de végül is az egyház megújulásában, legalábbis a Duna mellék megújulásában visszatérni az alapokhoz, hát őnek kulcsfontosságra lenni, és ebben a filmben nagyon józatban beszélt. Várhatom tőle?
Bizakodunk. De hát őt kell meghívni a következő alkalommal. Mert akkor még csak teológiai professzor volt, még nem volt püspök, de hát gondolom, hogy mindazt, amit elmutatt, végre is hagyja. Én csak azt akarom, mert szóval, hogy tényleg ez az egyik kulcs, hogy itt a félelem, tehát a félelem érzetet megteremteni az emberekben, és arra mindig példát adni. Tehát, hogy nem tetszett, tehát hogy a saját családjában végül is nem történt semmi, de a másikban igen, de a bakót elhelyezték, de ott volt az internálásnak a veszélye. Szóval, hogy nem is kell mindig végigvinni, de pontosan lehet tudni. Szóval ez megfélemtettség érzés, és a másik pedig, hogy még két dolog, hogy a kiszolgáltatottság érzés, és a szabadság hiánya. Szóval, hogy milyen rendszer az olyan, ahol annak kell örülni, hogy felvették végül azt a lányt, mert olyan jól megválaszolt, vagy hogy annak kell örülni, hogy nem vitték el annak ellenére a családot, mert házi istentiszteteket tartott. Igaz, ugyanaz utolsó fizetési osztályba tették. Igaz ugyan, hogy esetleg föl sem merült, hogy nem léptették előre, de tehát, hogy persze az nem olyan retorzió, mint hogyha valakit elvisznek, de milyen rendszer az jön, ahol az ember így ki van szolgáltatva, és ennyire hiányzik a szabadság a mindennapi életből. És szerintem ez a borzalmas nehéz, amikor a Kádár rendszerről beszélünk, hogy ezek a dolgok elsikadnak. Tehát, hogy nincs nyílt diktatúra, nincsenek tele a börtönök, nincsen internáló tábor, nem is volt olyan rossz. de kiszolgáltatott volt az ember, a családja. Nem is tudjuk, ahhoz meg kéne nézni az iratokat, ha fölmaradtak a személylapok, amit tetszett mondani. Ha jól elgondolkodom, akkor végül is lehet, hogy a bátyának a karrierje ott tört meg. Hány ilyen, ha jól elgondolkodunk, hány ilyen történet tudunk a saját családunkból, ami soha nem vált nyilvánvalóvá, de a kiszolgáltatottság és a szabadság hiánya az, ami szerintem, és amit mondasz, hogy bizony ez meg amit te is így mondtál, hogy megszokták az emberek, és ez döbbetes volt, mégis kimaradt a filmből, de a Kürti mesélte el, hogy igaz ezt nem tudom, ezt utána kéne menni, de a történet önmagában jó. Hogy 89-ben, de azt mondta a Kürti püspök, hogy 89-ben őket berendelte az AEH, pontosabban leültek egy asztalhoz, és az állami egyházügyi hivatalvezetői azt mondták, hogy figyeljetek, meg kéne szüntetni a most érvényben lévő megállapodást, és már az állam és egyház közötti megállapodást, mert most már ezen túllépett az idő. Szóval, hogy nem az egyház kezdeményezte azt, hogy akkor ők most már ebből a békjóból, vagy az egyházvezetés és pontosabban, hogy ebből a békjóból kitörjenek, mert most már túl vagyunk 3-6-7 határon, hanem hogy ugye amit egyébként tudunk máshonnan, hogy a hatalomváltásra készülő politikai elit, a hatalomuk átmentésére készülő kommunisták gondolták már ki a 80-as évek közepétől, hogy kell leverni az új rendszert szövetét. Ebben már nem fér bele az állami egyházügyi hivatal. Hát berendelték a püspöket, és azt mondták, hogy megszüntetünk, szabadok vagytok. Aztán kezdjétek a szabadsággal, amit akartok. Valószínűleg, hogy nagyon sokan már nem tudnak. Úgyhogy ezek, igen, tehát ezek a mai napig együtt, vagy ható dolgok. Köszönöm szépen, szerintem még...
Megköszönjük a Rinkának ezt a lehetőzést, és itt beszéljen nekünk ezekről a dolgokról. És visszatérnék befejezésre oda, amit János mondott, hogy biztosi alapokról, vagyis a Bibliában kell újra kezdeni a lépkezés a gyülekezetekben. Hát ebbe fáradozunk mi is ezen a helyen, mert valahogy is vezetett engem is, meg sokakat még rajtam kívül is áll Istennek, meg a gyülekezetnek a már elkészeket, de a gyülekezetnek a tagjai közül sokan így látják ezt, áll Istennek. És azt gondolom, hogy ez nem az egész egyházunknak a káoszból, a rend felé vezető út, ennek a titka itt rájönne, hogy az igei, krisztusi tanításokhoz, az evangéliumhoz visszatérni, és azt elkezdeni megint mondani. És mint egy nulla, ez a misszió egyébként, amit nulláról kezdve megyünk ebből. És látjuk, hogy Isten lelke, és akár beszélt róla, hogy Isten lelke nem lehet mondjuk sok mindent lefelcselni, de Isten lelke az igével, krisztusi alapigazságokkal egyszerűen együtt munkálkodik, és ebben a gyülekezetben is, meg sok más gyülekezetben is látjuk, hogy ha az Úr lelke ott van, akkor a gyülekezet elkezd épülni, erősödni. Már nem csak külső dolgokban, hanem egyszerűen lelki dolgokban. Megtérnek emberek, újjászületésekről, megújulásokról, meg tehát egyszerűen megperzsül valami, és annak elég nagy kihatása van, még ha egy ilyen kis gyülekezet is, mint a miénk. Mindjárt találkozunk egy csomó emberrel magunk körül. És hogyha már tovább adjuk azt, amit mi kaptunk, a krisztusi alapokat és a magát az Jézusról bizonyságot tudunk, azért ez egy óriási, olyan egy kis élesző a nagy tésztában. Hát segítsen benneket az Úr, és benneteket is, téged is ebben a munkában tovább. Isten áldja, és köszönjük, hogy eljöttél. Jó pihenést kívánok testvéreknek. Holnap egy rendőr jön közénk, arra is. Nem kommunista rendőr. Na, az Abony csak érdekes lesz bizonyára, tehát egy rendőr kapitánynak a helyettese Abonyban, tehát egy városi rendőr kapitány helyettes, egy őrnagy, rendőr őrnagy, fiatal ember, Szűdo Zsoltnak hívják, ismerkedő hívő ember, és biztos érdekes lesz az ő beszámolója. Jó éjszakát kívánok!